prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Emőt Pál.
Műsorunk második részében telefonon kapcsoljuk Kis Pétert, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatóját, akivel a nyugat-európai piacokat elemezzük, különös tekintettel arra, hogy ezek a piacok közvetlenül is kitettek az orosz-ukrán háborúnak. Ráadásul ezekkel a piacokkal kicsit ritkábban foglalkozunk, lévén ugye, hogy a befektetők, legalábbis a külföldi részvénnyel foglalkozók inkább az amerikai piac felé orientálódnak. Na, akkor vágjunk bele, szervusz Péter!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi az oka annak, hogy látod, hogy a FTSE, azaz a brit részvényindex nem csak az utóbbi egy évben áll plusz 12%-on, de idén is jól áll, pluszban van, igaz, csak 2%-on, miközben a DAX egy év alatt 4%-ot esett, idén pedig több, mint 9%-ot. Azaz miért viselte meg legjobban a német cégeket az orosz-ukrán háború, hisz talán a legjobban ki vannak téve ennek a helyzetnek?
Így van, talán az európai cégek, illetve indexek közül ott található a leginkább, a legnagyobb kitettség az orosz-ukrán konfliktus irányába. És ami ugye, amit mondtál, hogy egy évvel ezelőtt óta is hasonlóan jól szerepel az angol index, annak meg ugye az az oka, hogy ez a nyersanyag áremelkedés, illetve a hozam környezetnek az emelkedése, az már ugye korábban elindult, és az angliai piac, illetve az angol indexekben lévő vállalatok, azok leginkább ennek vannak kitéve. Ugye ott az index összetételekben azt láthatjuk, hogy az energiacégek, nyersanyag kitermeléssel foglalkozó cégek, illetve mondjuk a bankok, amik profitálnak a hozamemelkedésből, ezek jóval nagyobb arányban vannak reprezentálva ezekben az indexekben, mint mondjuk az európai vagy a német indexben.
Igen, hát én kiírtam néhány elég nagy részvénynek a teljesítményét. Ugye ez idei árfolyam, tehát ugye január 1-től a Siemens mínusz 18-on áll, a Continental ugye az egyik legnagyobb autóipari beszállító mínusz 30%-on. A két nagy autógyár, vagy három nagy autógyár úgy néz ki, hogy a Mercedes mínusz 6,5%-en, a Volkswagen mínusz 12%-on, és a BMW is mínusz 11%-on áll. De azért vannak pozitívumok is, ugye az Allianz például plusz 4%, és a Bayer, ugye, amelyik mégiscsak egy ilyen gyógyszergyár, az 32%-on áll. De hogy utoljára azért egy energetikai cégről beszéljek, az E.ON. Ugye az E.ON az mínusz 14%-on áll, igaz, hogy egy év alatt azért plusz 5%-ot tudott fölmutatni. Tehát ez egy ilyen nem reprezentatív felsorolás, de talán mégis valamit azért jelez.
Igen, ez is jól mutatja ezeknek a szektoroknak az eltérő teljesítményét mind idén, ugye, illetve mind a háború kitörése óta. Idén mondjuk a legbővebb európai indexben például ezek az alapanyagokkal foglalkozó, alapanyagokat kitermelő társaságok azok, amik a legnagyobb mértékben tudtak emelkedni, őket követik az energiaipari cégek, és utána vannak a biztosítók, és a teljesítményben a legvégén kullognak például a kiskereskedelem, a technológia, és vannak ezek az ipari, illetve feldolgozóipari cégek, és ahogy említetted, az autóipar is eléggé meg lett ütve itt a válság során.
Igen, és hát Németország közismerten ugye egy jelentős exportőr, jelentős export többlettel rendelkezik, és ugye az export többlete az feldolgozóipari cégek teljesítményéből adódik, nem alapanyag vagy nyersanyag.
Így van, és ugye a feldolgozóiparnak, illetve egyik része, egyik ágazata ez a ugye az autógyártás, az autó összeszerelés, abban is ugye egy elég nagy, nagy hatalom Németország.
Mit gondolsz, hogy azért ezek az első negyedéves teljesítmények, hát végül is azért ugye március első negyedévről van szó, ezek az egész évben hasonló módon alakulhatnak, vagy föl tudnak állni ezek az autógyárak, az autógyári beszállítók, vagy olyan cégek, mint a Siemens, fel tudnak állni, vagy pedig ez még egy jóval hosszabb távú folyamat, hogy azok a német részvények, amelyek korábban jól szerepeltek, azok ebben az évben is legalább pozitív indexel zárjanak.
Hát ugye ennek az egyik oldala az a háborúnak a kérdése, hogy meddig húzódik ez el. Ugye ez nem csak közvetlenül a keresletre, a fogyasztói keresletre, illetve a bizonytalanságra hat, hanem a nyersanyag hiányokra, esetleg az export, illetve import korlátozásokra is hat. Tehát minél tovább elhúzódik ez a konfliktus, minél tovább fennmaradnak ezek a szankciók, annál kevesebb esélye van mondjuk ezeknek a cégeknek, hogy jól tudjanak teljesíteni az év hátralevő részében. A másik oldal viszont pedig az, hogy a piacok ezt nagyjából már beáraszták, tehát ezekben a mínuszokban benne van az, hogy az orosz gyártásokat leállították, az orosz mondjuk gyárakat, cégeket, lányvállalatokat, azokat mondjuk leírták, akár teljes mértékben.
Igen, itt álljunk meg egy pillanatra. Sok olyan német vállalat, francia vállalat van, esetleg belga, holland vállalat van, amelyet be kellett zárni Oroszországba, vagy szüneteltetni a tevékenységét?
Szerintem sok van, például az egyik autóipari, vagy francia autóipari nagy gyártóról ugye lehetett hallani, hogy beszüntette az oroszországi gyártását, viszont ez nem csak a szankciók, illetve az önmagukat szankcionáló cégek miatt következett be, hanem alapvetően az alapanyag hiány miatt is, tehát be kellett volna zárni, de sok céget látunk, ugye, akik mondjuk nem kényszerültek volna erre, hogy az orosz céget vagy a gyártást bezárják, de mondjuk az önmaguk szankcionálása, illetve a nemzetközi nyomás miatt kényszerültek ezt bezárni. Nyilvánvalóan ezeknek, hogyha nincs mögötte egy fundamentális ok, ha esetleg változna Oroszország megítélése, akkor ezek visszatérhetnének a gyártásba.
Igen, hát én is úgy gondolom, hogy fennáll az a veszély ezeknél a korábban felsorolt nagyvállalatoknál, feldolgozóipari nagyvállalatoknál, hogy a profit egy része épp úgy eltűnik, mint az OTP-nél, ugye? Amelyiknek orosz és ukrán kitettsége van, és hát már el lehetett olvasni olyan elemzés, hogy idén esetleg az OTP profitja eltűnik. Ez a veszély fennállhat ezeknél a német cégeknél is?
Természetesen itt is a profitokba azért bele tud marni ez a helyzet, illetve hogyha bezárják ezeket a kapacitásokat, esetleg elveszítik ezeket a leányvállalatokat. Azonban mi úgy látjuk, hogy a legtöbb cégnél, vállalatnál ez azért menedzselhető probléma. Például nemrég csináltak a kollégák egy elemzést az európai autószektorról, és ott a legtöbb cégnek nagyjából az árbevételének a 2% alatt marad ez a hatás.
Tehát én úgy és gondolom, a profit az nem magasabb, mert ugye tudjuk, hát hogy igen.
Igen, ott a profit szektorban nyilván egy magasabb, de a legnagyobb kitettséggel rendelkező cégnél én úgy láttam, hogy ez az EBIT, tehát gyakorlatilag a működési profit szinten ez egy ilyen nagyjából 15%-ot jelent, a többinél ugye ennél kevesebbet.
Most van egy másik felvetés, amit én nem meglepődve olvastam, ugye a Larry Fink, a BlackRock vezérigazgatója írt a befektetőknek egy levelet, és ebben arra hívja fel a figyelmet az orosz-ukrán háború után, hogy a több évtizede tartó globalizáció végét hozhatja el, ezzel párhuzamosan pedig jelentős lesz az inflációs nyomása a világban. Ez azért érdekes, mert ugye tudjuk jól, hogy a globalizáció hozta azokat a profit marzsokat, amelyek az utóbbi 10-15 évben ugye egyre nagyobbat nőttek, és hát ugye ezért helyezték ki a termelést különböző országokba. Például most mondok egy olyan példát, ugye, amit bizonyára hallgatóink is ismertek. Ukrajnába például ugye ezeket a kábelkorbácsokat gyártják, ami nagyon-nagyon munkaigényes termék, olyannyira, hogy például Magyarországon ilyet már nem gyártanának. De ha viszont ugye ez az ukrán termelés kiesik, akkor, és emiatt átlehajoltam a Volkswagen gyárra talán Csehországba vagy Szlovákiában.
Én még úgy hallottam, hogy akár még a nyugat-európai gyárak is kénytelenek emiatt leállni, vagy bizonyos típusokat, vagy típusoknak a gyártását szüneteltetni.
Igen, de ezeket nem lehet Nyugat-Európába áthozni, olyan munkaigényes gyártásról van szó.
Igen. Itt pont nézem ezt az adatot, amit a kollégák gyártottak, ez a kábel, amit említettél, ez az európai importált mennyiségnek a 7%-a származik Ukrajnából, tehát ez elég jelentős. És ezt gyakorlatilag minden autóban használják már.
Na most mit láttál, hogy az első negyedéves gyors jelentéseket tükrözik már ezeket a bajokat, vagy ugye február végén kezdődött a háború, ezek még nem. Tehát az első gyors jelentések, amik idén kijöttek, ugye, vagy kijönnek majd, bocsánat, mert hát ugye még nem jöttek ki, ezek még akár jobbak is lehetnek, mint a tavalyi utolsó negyedévi, vagy itt már lesz visszaesés is, amely hát megint involválja ugye a részvényárak esetleges további esését.
Igen, ugye amik idén eddig megjelentek, azok a tavaly negyedik negyedév. Itt viszonylag jól sikerültek a gyors jelentések, mind Európában, mind Angliában, mind Amerikában, mind a profitok, mind a bevételek tekintetében, úgyhogy majd az első negyed év lesz tényleg egy ilyen
vízválasztó.
Gyakorlatilag akkor láthatjuk meg ugye nem csak a háborúnak a hatását, hanem áttételesen a nyersanyag áremelkedések, illetve hiányoknak a hatását, viszont alapból már ugye nem voltak olyan nagy elvárások, mint mondjuk a 22-es évre. Ugye itt 22-ben például a Q4-es eredményeknél mondjuk az európai piacon több mint 50%-os növekedés volt év per év alapon.
21 Q4, nem?
Q4, igen.
21, tehát a tavalyi.
Igen, tehát ez idén nem fog megismétlődni, ugye ott a 20-as bázis elég alacsony volt. A következő negyed évre viszont azért jóval alacsonyabbak ezek a profit várakozások.
Mielőtt prognózist kérnék tőled, hogy ha ajánlanod kéne európai részvényeket, akkor mit ajánlanál? Egy kis technikai elemzést ismertetek. Ugye itt láttam, hogy a DAX-nál azt írja az elemző, hogy a kockázat átlag feletti, rövidtávú értékelés semleges, középtávú, enyhén negatív, hosszú távú értékelés negatív. Egyetértesz ezzel?
Alapvetően hosszú távot most nem biztos, hogy tudnék mondani. Rövid távon mi is az európai részvényekkel kapcsolatban óvatosabbak vagyunk. Ugye ez volt a fő fejlett régiók közül az, amelyiket leginkább érintett ez a válság. És azt mondják most az elemzők, hogy akkor is, hogyha mondjuk vége lenne a háborúnak, és lenne egy tűzszünet, ezek a magasabb nyersanyagárak, energiaárak, ezek azért Európát továbbra is negatívan érintenék.
És akkor a 1 millió dolláros kérdés, hogyha mégis részvény ajánlatot kellene adni Európában, Németországban, akkor ugye elsősorban szektorokra gondolok, hogy akkor úgy gondolod, hogy azért vannak olyan szektorok, ahol azért van keresni valója a befektetőnek?
Igen. Hát ugye ez is, mint minden a befektetőnek a kilátásaitól, kockázati elvárásaitól, tartási időszakától függ, de mi úgy látjuk, hogy vannak lehetőségek Európában is. hogyha arra gondolunk, hogy ez a hozamkörnyezet, emelkedő hozamkörnyezet, ez fenn fog maradni továbbra is, ugye mondjuk az LKB esetleg kamatot fog emelni év végén, az a bankszektornak lehet egy jó húzóerő, tehát a bankszektorok teljesíthetnek felül.
Bocsánat, hadd vágjak közben, meddig tartható ez a nagyon alacsony eurókamatszint, ami hát kicsit mintha anakronisztikusnak tűnne már?
Igen, igen, hát addig tartható, amíg ezt az inflációt, tehát amíg az infláció ilyen magas, addig nem hiszem, hogy tovább tartható, tehát egyre kevesebb indok lesz arra, hogy fenntartsa az LKB ezt az alacsony kamatszintet. Egyébként ezt a piacok már árazzák is, tehát év végére, egy év múlvára nagyjából már egy ilyen nullás kamatszint az már benne lehet. Úgyhogy hát azt szerintem mindenkinek egy örömteli hír lenne, hogyha sikerülne ebből a negatív kamatkörnyezetből.
Jó, tehát a bankszektor az egyik, a másik a nyersanyagszektor, mondjuk egy EON részvényre azt mondanád, hogy na, próbáljuk meg? Mert azért is mondom, mert ugye az EON is azért az első negyedében mínusz 14%-ot produkált, bár mondom, egy év alatt azért pluszban van.
Igen, igen. Hát mi ugye így publikusan részvényekre nem tudunk ajánlani, nekünk nincs erre felhatalmazásunk, de a szektor, az energiaszektor, illetve mostanában ugye az új európai kihívások, illetve tervek miatt akár a zöld energiaszektor is egy jó hosszú távú növekedési potenciálra rendelkező szektor lehet.
Például a napenergia, vagy ezek az alternatív,
erre gondolsz? Igen, tiszta energiák, igen. És főleg azokat a cégeket, vagy cégek lehetnek érdekesek, akik mondjuk olyan közművek, vagy energiaellátással foglalkozó cégek, akik mondjuk éppen átalakulnak. Tehát, hogy van egy hagyományos energiaelőállításuk, viszont át akarnak térni a zöld energiaellátásra. Ugye itt nem csak a zöld, mint vonzó befektetési téma lehet az, ami felfelé húzhatja esetleg az árfolyamokat, hanem az is, hogy tipikusan a befektetők ezeket a régebbi, esetleg fosszilis energiahordozókkal foglalkozó vállalatokat alacsony szorzószámokon értékelik, míg ezeket a zöld energiacégeket, alternatív energiacégeket magasabb szorzóval értékelik.
Köszönöm szépen a beszélgetést Kis Péternek, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatójának. További kellemes napot kívánok neked.
Én is köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy a beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, az ennél részletesebben tájékozódjon. A műsor mai elkészítésében Ballai Tamás működött közre hangmérnökként, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető M5 Pál. Kellemes hétvégét kívánok a hallgatóinknak.
Ez volt a Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.